Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket délutáni Isten tiszteletünkön, amelyen mi magunk is csatlakozunk a Kárpát-medencei ima naphoz, amelyet a nőtestvérek szerveznek meg minden esztendőben, így ezen a mai délutánon Kárpát-medence szerte együtt imádkozunk különböző gyülekezetekben, egyházunkért, népünkért, lelkipásztorokért, békéért, a betegekért és még sok minden másért. Isten legyen kegyelmes hozzánk, és vegye kedvesen a mi könyörgésünket. Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek bőségesen, akiket az Atya Isten szeretett, és a Jézus Krisztus megtartott. Amen. Legyen velünk kegyelem, irgalom, békesség az Atya Istentől, és a Jézus Krisztustól, az Atya fiától, igaz szeretettel. Amen. Imádkozzunk. Kegyelmes Urunk, áldunk és magasztalunk véghetetlen szeretetedért. Olyan jó ez nekünk mindennapjainkban megtapasztalni. Bocsáss meg, ha ennek ellenére gyengül a mi hitünk. Ha általunk gyártott kisebb-nagyobb bálványokba kapaszkodunk, vagy emberektől, vagy kizárólag önmagunk erejéből várjuk a megoldásokat életünkre nézve. Köszönjük, ha bűnbánattal eléd állhatunk, és te az Úr Jézus érdeméért kegyelemmel tekintesz ránk, gyermekeiddé fogadsz minket. Ennek öröme kérünk, hadd látszódjék meg rajtunk mindenkor. Még akkor is, ha épp nehézségek, gondok, kétségek közt lennénk. Kérjük oltalmadat, kegyelmedet, áldásaidat ne vond meg tőlünk. Jézusért kérünk. Amen. Bűneink megvallása után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, megtart és bölcsen igazgat mindenkor mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenünknek szent és írott igéit, amelyet olvasok közöttetek Ézsaiás könyvének 49. részéből, a 14-től a 16. versekig terjedő igeszakaszból eképpen. De Sion ezt mondta. Elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram. Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén. Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad. Íme tenyerembe véstelek be, szüntelen előttem vannak falaid. Eddig Istenünk szent és írott igéje. Amen. Szeretett testvéreim, lehet, hogy mi is hallottunk már olyan történetet, vagy nagy Isten velünk is megesett az, hogy az ember az óvodában vagy az iskolában felejti a gyermekét. Mert az édesapa azt hiszi, hogy az édesanya megy érte, az anyuka pedig azt gondolja, hogy ma az apa a soros, neki kell menni a gyerekért, és a gyerek ott marad az óvodában vagy az iskolában. Talán hosszas telefonálgatások után érik el a szülőket, hogy menjenek a gyermekért. Természetesen nem azért marad ott a gyerek az óvodában vagy az iskolában, mert nem akarják őt hazavinni, vagy mert nem szeretnék őt, hanem egyszerűen az életnek a mindennapos rohanása, a sokszor ránk nehezedő terhek, gondok és bajok éppen a lényegről veszik el a figyelmünket, magáról, a gyermekről. De ha belegondolunk ennek a gyermeknek az életébe, akkor bizony azt kell, hogy lássuk, hogy ez számára nagyon fájó dolog. Nagyon elveszettnek, magányosnak, bizonytalannak érzi magát. És kedves testvéreim, amikor a Biblia lapjait olvassuk, akkor mintha ez sütne le az írásból is, hogy mi emberek Isten nélkül ilyenek vagyunk. Ilyen elhagyatottak, ilyen magányosak, ilyen elveszettek, ilyen bizonytalanok. És vannak emberek, akik az életüknek a folyamán rátalálnak Istenre, hazatalálnak. És vannak olyanok, akik úgy élik le az egész életüket, hogy annak végén csak az elrontott, tönkretett életüket tudják felmutatni. Ézsaiás könyvének 49. fejezetében Isten népének nyomorúságáról és az Isten kegyelméről és szabadító szeretetéről olvasunk. Minden verséből süt ennek a népnek a lelkileg, testileg, fizikailag összetört volta. Mintha sóhajtozna ez a nép a szabadulás után, a változás után. Hiszen ott vannak a messze idegenben, Egyiptomban, a fogságban, elszakítva az Isten szeretetétől, de ez az ő engedetlenségük miatt történt meg az ő életükben. Isten pedig nem korholja az ő népét, nem olvassa a fejükre az ő bűneiket, vétkeiket, nem feddi, nem szidja őket, hanem azt olvassuk Isten igéjéből, hogy biztatja, bátorítja ezt a népet, ígéretekkel táplálja és buzdítja az ő lelküket. Milyen csodálatos Istennek ez a szeretete, amellyel odafordul ehhez a néphez. Pedig gondoljunk csak bele, kedves testvéreim, hogy azért vannak ott a fogságban, azért vannak elszakítva az Isten szeretetétől, mert a nép elfordult Istentől. Elkezdett bálványokat imádni. A láthatatlan Isten helyett látható isteneket keresett magának. Elkezdte Istenként imádni az égbolton lévő bolygókat, a szobrokat, bálványokat, és Isten büntetése az lett, hogy a népnek fogságba kellett mennie. El kellett szakadni az ő otthonától. Olyan világos és egyértelműen levetíti nekünk, és elénk adja Istennek az igéje, kedves testvéreim, azt, hogy hogyan romlott meg a nép, hogyan szakadt el az Istentől, és hogyan fogadja, és hogyan viseli a testi és lelki nyomorúságát. És bizony sokszor ebben az igében mi magunkra is ismerhetünk. Mert mi is vagyunk ilyen helyzetben. Mert vagyunk mi is úgy, hogy kiszorítjuk Istent az életünkből, amikor nem kérdezzük meg őt a döntésünkben, ő nélküle választunk utakat, ő nélküle éljük az életünket, de utána nekünk kell elfogadnunk és elhordoznunk az érte járó büntetést is, a következményt is. De milyen csodálatos biztatás ez, kedves testvéreim, hogy Isten nem olvassa mi fejünkre sem a bűneinket és a vétkeinket, hanem mi hozzánk is az ő kegyelmével és szeretetével fordul. Ez az ige arról tesz bizonyságot számunkra, és arra biztat bennünket, hogy mindannyiunknak van helye az Isten kezében, az Isten tenyerében. Amikor egy-egy kezelés során az orvos azt mondja valakinek, hogy mostantól kezdve az élete Isten kezében van, akkor mi megijedünk. Azt gondoljuk, hogy valami nagyon rossz dolog történik, vagy fog történni. Azt gondoljuk, hogy itt már az emberi segítségnek vége van. Itt már csak az Isten tud segíteni. De hát nem ezzel kellene kezdeni? Azzal, hogy az egész életünket, a betegségünket, a sorsunkat, a gyógyulásunkat, mindent oda tegyük Isten kezébe. Hogy átadjunk mindent neki, mert tudjuk, hogy ott van jó helyen, az ő kezében. Ez nem egy elszomorító dolog, amikor az embernek azt mondják, hogy a sorsod, az életed ott van az Isten kezében, hanem ez egy óriási nagy kegyelem. Egy nagyon felszabadító öröm az ember életében, egy csodálatos biztatás. Mert az életünk a legjobb helyen ott van, az Isten tenyerében, az Isten kezében. És amikor mi is kimondjuk valamilyen dolog fölött az életünkben az, hogy ez az Isten kezében van már, akkor mi is sokszor arra gondolunk, hogy már nincs nekünk több lehetőségünk, talán már nem sok minden van hátra abból a dologból, amire ezt mondjuk, pedig valójában ez a legjobb állapot. Isten kezében tudni az életünket, Isten kezébe tenni a dolgainkat, oda tenni mindent Isten kezébe, és onnan fogadni el. elfogadni azt, amit a mi Urunk rendel a mi számunkra, amit ő ad a mi számunkra. Nem kell olyan borzalmas tragédiaként beszélni erről, és fogadni ezt, hogy az életünk már az Isten kezében van. Hanem nagy-nagy háladással és örömmel kell erre gondolni. Nem olyan nagy tragédia az, hogyha az életünknek egyik vagy másik dolgában maga az Úristen fog dönteni. Ez a legjobb számunkra is. Amikor már az ember végre leteszi a fegyvert, amikor elcsitul a szíve, amikor már nem keressük a mi érteket, amikor már nem háborgunk, nem kiabálunk, nem jajveszékelünk, hanem megadjuk magunkat az Istennek, amikor megtörünk, amikor összetörünk, amikor már nem kapálózunk, mint a fuldokló a vízben. A vízi mentők sokszor elmondják azt, hogy azt a fuldokló embert, aki kapálózik, nagyon nehéz kimenteni. Mert a benne lévő élet ösztön miatt belekapaszkodik, lehúzza magával azt is, aki próbál rajta segíteni. Ezért sokszor a vízimentők megvárják azt, amíg abba hagyja a kapálózást, és elkezd süllyedni, elkezd merülni. Megvárja ezt a pillanatot, és akkor megy oda hozzá, és akkor emeli ki. Szeretett testvéreim, van úgy, hogy Isten is kivár. És megvárja az életünkben ezt a pillanatot, amikor már megadjuk magunkat neki, de nem hagy magunkra bennünket. Ő jön, ő segít, ő felemel, újraépíti az életünket az ő szeretetével és az ő áldásával. Az életünket formáló dolgok, események a legjobb helyen az Isten kezében vannak. Azt olvassuk a Bibliában, hogy ő formálja a mi életünket. Őtőle kapjuk az életünket. Ő mindenkinél jobban ismer bennünket. Ismeri a szívünket, a lelkünket, a gondolatainkat, mindent. Mindent tud, ami ott zakatol az életünkbe, ami tönkretesz bennünket, ami megvisel bennünket. Minden ott van Isten előtt. Ennek tudatában mégis. Sokszor éppen ezek a szavak hagyják el a mi ajkunkat is, amelyet itt olvastam Ézsaiás könyvében. Hogy elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Istenem. Mert tudunk az életünkben olyan mélységekbe kerülni, tudunk annyira elsüllyedni a szomorúságban, a bánatban, a kétségbeesésben, hogy ez a gondolat születik meg bennünk. Elhagyott minket a mi Urunk. De kedves testvéreim, ez a legnagyobb ördögi kísértés. Ezzel tud az ördög leginkább kísérteni bennünket, hogy elhagyott bennünket az Isten, hogy elfeledkezett rólad az Isten. Nem törődik veled, nem érdekli őt, hogy mi van veled. Hát ne érdekeljen téged se az Isten. Ne foglalkozzál te se vele, hagyd el őt, te is. Ez a legnagyobb kísértés, amivel oda tud állni a sátán az életünk mellé. De kedves testvéreim, nagyon jól jegyezzük meg, és legyen mindig ott a szívünkben, a lelkünkben az, hogy Isten soha nem hagy bennünket magunkra. Soha nem hagy bennünket el. Nem fordulhat elő az, hogy Isten elfeledkezzen rólunk. Az lehet, hogy Isten nem szól. Lehet, hogy imádkozol, de nem érted, nem hallod az ő válaszát. Lehet, hogy olvasod az ő igéjét, de nincs személyes tapasztalatod, nincs személyes üzeneted, hogy nem üzen az Isten. Némaságba burkolózik. De soha se gondoljuk azt, kedves testvéreim, hogy elfeledkezik rólunk Isten. Mi sokszor számon kérjük őt. Sokszor megkérdezzük, Uram, nem ismered az időt? Nem ismered az órát? Hát nem látod, hogy itt lenne az ideje? Hogy gyere, hogy segíts, hogy felemelj? Hát nem látod, milyen bajba vagyok? Nem küldöd, Uram, a segítséget? Nem jössz? Hányszor ott van a szívünkben ez a fajta kételkedés, hogy Isten valóban elhagyott bennünket? Miért késik? Gyere, Uram, mert várlak, csak rád számítok. Magamra hagysz engem ilyen nyomorult helyzetemben. És lehet, hogy még erre sincs válasz. Lehet, hogy még Isten ekkor is csöndben marad, de elkészíti az ő szabadítását a mi életünkben. Legtöbbször ilyen esetben, kedves testvéreim, fel sem fogjuk azt, hogy mivel vádoljuk a mi Istenünket. Nem törődömséggel, szeretetlenséggel, irgalmatlansággal. Pedig ezek a dolgok inkább ránk jellemzőek. Mert Isten maga a szeretet. Isten maga a könyörületesség, az irgalmasság. De azt gondolom, hogy emberek vagyunk mindannyian. És nem szabad pálcát törnünk az olyan emberek felett, akik ilyen gondolatokkal mérgezik a lelküket, hogy Isten elhagyott engem. Ilyenkor az a jó, ha az ember elmondja ezt Istennek is. Elmondja azt, ami a szívében és a lelkében van. Hogy várlak, Uram, miért nem jössz? Mert ez még nagyon jó dolog, amikor az ember tud beszélgetni az Istennel, amikor meg tudja szólítani, amikor hozzá tud menni, amikor ki tudja önteni a szívét és a lelkét Isten előtt. Nem csak egy hitben testvér mellett, vagy egy családtag mellett tudja ezt elmondani, hanem el tudja mondani Istennek is, hogy mi van az ő szívében és lelkében. De mindezeket úgy mondjuk el, hogy tudjunk róla, hogy a sátán kísért bennünket. Ő akar éket verni Isten közé és mi közénk. Pont ez az bibliai rész mond ennek ellen, kedves testvéreim, mert azt mondja, hogy Isten soha nem feledkezhet el rólunk. Sőt, még azt is mondja, hogy a kezembe véstelek téged. Ott vagy a tenyeremben. Hát mekkora az Isten tenyere? Hát mekkora az ő keze? Elférek ott én is, elférsz ott te is, elférnek ott a családtagjaink is, mindazok, akik fontosak nekünk. Igen, szeretteim, olyan nagy az Isten keze, olyan nagy az ő tenyere, hogy mindenkinek van helye rajta. Oda bárki mehet, ott bárki meghúzhatja magát. Mindenkinek van helye az Isten tenyerében. Kedves testvérem, ma úgy mehetsz el innen ebből a templomból, hogy itt hagyhatod mindazt a terhet, amit hoztál magaddal. Ha bűnbánó szívvel és lélekkel ezeket a terheket most leteszed az Isten kezébe. Megszabadítod, felszabadítod a lelkedet azzal, hogy átadod Istennek. Hogy ő tud róla, ő gondoskodni fog róla. És mennyivel másabb lélekkel indulunk el életünk útján, mennyivel más lelki állapotban éljük a mindennapjainkat, ha tudjuk azt, hogy Isten tudja azt, hogy én milyen bajban vagyok, hogy nekem milyen gondom van, hogy én mivel küzdök. Mert Isten a tenyerén hordoz bennünket. Bizonyára éreztük már az ő áldását az életünkben. Amikor Isten mindent olyan szépen rendezett, amikor éreztük az ő jelenlétét, amikor bátrak voltunk a hitben, amikor erősek voltunk, szilárdan álltunk mellette, amikor minden sorsunkat, minden feladatunkat jól intézett, és olyan hálás volt a szívünk akkor. Isten áldása nyugszik rajtunk. De nem mindig úgy alakulnak a dolgok, ahogyan mi tervezzük, és ahogyan mi akarjuk. Olyankor ne vonjuk kétségbe azt, hogy Isten munkálkodik az életünkben, hogy jelen van. Fogadjuk el az ő akaratát. Fogadjuk el, ha nem minden úgy alakul, ahogyan mi azt terveztük. Mert Isten jobban tudja azt, hogy mire van nekünk szükségünk. És olyan jó ez nekünk, kedves testvéreim, amikor belesimulhatunk az Isten szeretetében. Amikor jöhetünk hozzá akár magányosan, akár betegen, akár idősen, akár anyagi gondokkal, akár kihűlt szívvel. És ott az ő tenyerén vár bennünket, az ő békességével, az ő szeretetével, és ő letörli a könnyünket, ő megnyugtat bennünket, ő bátorít, vigasztal bennünket, megerősít szívben, lélekben, testben, és újra szolgálatba állít bennünket. Ezért készítette el ezt a mai alkalmat is, hogy ma itt mindannyian tudjunk megszabadulni a mi testi-lelki terheinktől, tudjuk az életünket, a problémáinkat, a csalódásainkat oda tenni az ő kezébe, mert ott van jó helyem. És mondjuk el bátor szívvel és háladással azt, hogy az életem ott van az Isten kezében. Adja Isten, hogy így legyen. Amen.
A nőtestvérek imádság alatt kérem, foglaljanak helyet, és nyissuk meg szívünket, lelkünket az imádság alatt. Foglaljanak helyet.
Ima anyaszent egyházunkért. Teljes szívemből adok hálát neked, Uram Istenem, hogy a te akaratodból van itt a földön az egyetemes anyaszent egyház. Én hiszem és vallom, hogy annak én is élő tagja vagyok, és az is maradok. Megvallom, Uram, hogy néha hitem meggyengül a sok próba alatt. Kérlek, segíts nekem új erőt és lelki megjúgást adni. Tudja, hogy örömmel szolgálok neked. Az egyházam, a te egyházad is, és az egyházamba a te dicsőségédre. Minden csodálatos alkalom és áldás találkozni veled, Uram, a szent gyülekezet közösségében, ahol megélhetjük hitünket. Legyen a te áldásod minden, ami az egyházban történik. Uram, add, hogy örömmel és hálás szívvel tudjuk ünnepelni a vasárnapokat, az ünnepnapokat és egyéb alkalmainkat, hallgatni a te szent igédet és alázatos szívvel fogadni Krisztusunk, a te szent vacsorádat. Imádkozom a református egyházunk naponkénti megtisztulásáért. Add, hogy ne szóljon benne szentírástól idegen tanítás. Segíts, hogy szeretet erejével akarjuk megvalósítani a jót a te szent neved dicsőségére. Kérünk, hogy életünk példamutatása által azok, akik még nem találták meg templomaik ajtaját, vágyakozó szívvel találják meg azt. Áld meg a püspökeinket, lelki pásztorainkat, és mindazok szolgálatát, akiket megbíztál és elhívtál a te szolgálatodba. Engedd, hogy egyházunk népe a Szentlélek Isten hatalma alatt örvendező közösségé váljon közeledbe. Amen.
Ima a lelki pásztorokért. Felséges Istenünk, Atyánk a Jézus Krisztus által. Magasztalunk téged véghetetlen kegyelmedért és szeretetedért, mely által tudhatjuk, hogy mi mindannyian megajándékozott gyermekeid lehetünk ebben a világban. Különösen is nagy ajándék számunkra az, hogy vannak közöttünk, akiket elhívtál a lelkipásztori szolgálatra. Arra nem könnyű, de mégis felemelő életútra, melyen hirdethetik ebben a mai modern világunkban Isten igéjét és annak üzenetét. Kérünk, Urunk, te adj bölcsességet, bátorságot, hitet lelkipásztoraink szívében, hogy tudják szólni akár a fiatalabb nemzedéknek, vagy a felnőtt korosztály számára mindazt, ami fontos és lényeges. Mindazt, ami a te üzeneted. Sokszor talán megfáradva, de mégis újult erővel próbálják végezni ezt a szolgálatot, amire elhívtad őket. Urunk, áldásoddal légy ott lelkipásztoraink életében, szolgálatában, igyekezetében, abban, hogy mindezt a te dicsőségedre végezzék, ott, ahová te helyezted őket. Indítsd a mai fiatalokat is arra, hogy meglássák,
Szükség van ebben a világban a lelkészi szolgálatra, mely egy életre szóló elhívást jelent. Szent lelked által cselekedd meg, hogy mindaz, amit egy-egy ige hirdetés által hallunk a lelki pásztoraink ajkáról, azt mi magunk is meg tudjuk cselekedni, akár egyéni, akár közösségi életünkben. Így legyen áldásod lelki pásztoraink életén, családjain és a közöttünk végzett szolgálatán. A mi megváltunkért, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen.
Amen.
Imádság népünkért, gyülekezetekbe szolgálattevőkért. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. János evangéliuma 15-16. Drága Istenünk, köszönjük a bizalmadat. Ne engedd, hogy elfeledjük, hogy te választottál, te hívtál el. Te tudtad, hogy hol a helyünk, hol van ránk szükséged. Hálás szívét könyörgünk, hogy különlegesnek lássuk az életünket, a sorsunkat, hogy elhívásként és kihívásként éljük meg, hogy magyar református keresztjének vagyunk. Sokszor kisebbségben, maroknyi közösségekben tegyen bennünket büszkévé, hogy te alkalmasnak, méltónak, képesnek gondoltál el bennünket erre a szolgálatra. Segíts, hogy két lábbal álljunk a földön, és a kezünk sohasem legyen tétlen, hanem imádkozva és dolgozva szolgáljunk neked. Köszönjük a régiek jó bizonyságtételét, az elmúlt időket, de nem csupán a múltra szeretnénk büszkék lenni, hanem adj erőt testi, lelki értelemben egyaránt, hogy a jelen egyházáért fáradozzunk, és hozzá tudjuk tenni részünket a te országodnak az építéséhez. Ne erőnkön felül, ne is kicsinyesen aggódva, hanem testi-lelki erőnkhöz képes tudjunk szolgálatokat vállalni hálából a te dicsőségedre. Amen.
Imádság egyházunk pedagógusaiért. Mennyei édesatyánk, amikor az egyházi iskoláink pedagógusaiért könyörgünk, téged, mint életünk legjobb tanítóját kérünk. Szentelked által végy lakozást az ő és a rájuk bizott gyermekek szívében. Atyánk, te emberré lettél, hogy megszólíts bennünket, és Jézus Krisztusban megmutattad szereteted magasságait és mélységeit. Mi Jézus Krisztusért kérünk, add szent lelked ajándékait, hadd szóljon erővel a te igéd minden oktatási intézményünkben, szerte a Kárpát-medencében. Vondd magadhoz, újítsd meg, elevenítsd meg, töltsd el ajándékaiddal a mi pedagógusainkat. Add, Uram, hogy oktatási intézményeink ne csupán gyermekmegőrző helyek, intézményeink, hanem tudást adó intézmények, munkahelyek legyenek az odajáró gyermekek és az ott dolgozó felnőttek számára, hanem élővíznek forrásai, ahol téged megismerve, és ahonnan te általad felfegyverkezve, a hit fegyverzetét magukra öltve indulhatnak gyermekeink az életbe. Ezért is könyörögve kérünk, áld meg a mi pedagógusainkat családi életükben, erősítsd meg őket elhívásukban, hivatástudatukban, hogy szavaikkal, mindenkor szeretettel és személyválogatás nélkül tudjanak oktatni, nevelni és plántálni, ha szükséges, metszeni is. Így kérünk most, Uram, iskoláink vezetőiért, pedagógusaiért és minden dolgozójáért. Áld meg a gyermekek között végzett munkájukat, légy erőforrásuk feladataikban, nehézségeikben, a kihívások idején, hogy ebben az elveszett világban mind hangosabban és hangosabban szólhasson a téged magasztaló dicsőítésük. Amen.
Ima a betegekért. Uram, hálát adunk neked azért, hogy a te ígéreted a ma emberének is szólnak, hogy hű vagy, és most is munkálkodsz érettünk. Köszönjük azt, hogy hozzád kiáltunk, és te meghallgatsz bennünket. Kérünk ezért téged mindazokért, akik betegségben szenvednek, hosszabb gyógyuló, gyógyíthatatlannak látszó leletekkel kell szembenézniük. Szent lelked által légy erejük mindennapok nehézségében, küzdelmeiben. Bátorítójuk félelemmel szemben, vigasztalójuk kétségbeesésben, mert te vagy az orvos, aki kötést és orvosságot hozol számukra. Te vezeted az orvosok egészségügyi dolgozókat is, kérlek, add nekiek bölcsességet, belső csendességet, hogy hallják a hangodat és segíthessenek a te akaratod szerint. Te vagy az életnek, halálnak ura, aki tudja, hogy mit terveztél életünk felől. Ismered jövőnket, és tudod a választ kérdéseinkre. Te ismered azt, hogyan tudod erőkkel formálni gyengeségeinket, testi-lelki fogyatékosságainkat. Erősítsd meg bennünk a hitet, hogy mindezt bizalommal adjuk kezedbe, fájdalom, félelem, küzdelem, kegyelmed által adj nekünk békességet helyükbe, hogy bátorsággal nézhessünk szembe a te megpróbáltatásoddal. Használd őket, Uram, a te dicsőségedre. Amen.
Imádság a békéért. Gondviselő atyánk, drága megváltónk, betöltő lélek. Te szavak, imák nélkül is jól tudod, hogy mi a szívünk vágya. Tudod, hogy szükségünk van tápláló ételre, hűs, szomjat oltó tiszta forrásra, biztonságot adó házra, ami megvéd a viharoktól. Tudod, hogy lelkünknek is erre van szüksége, tápláló szóra, igére. Új erőt, felfrissülőst hozó lélekre, ha elcsüggedünk. Olyan szoros, védelmező ölelésre, ami mint erős ház falai biztonságot, békét teremt bennünk. Kérnünk sem kellett, mint azt, hogy gyógyítsd meg a fiam, a lányom, a szolgám, hadd lássak, hadd gyógyuljak a leprából, te magad mondtad, ajánlottad fel kéretlenül is azt, hogy békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Tudtad, hogy erre van szükségünk, a lelki békére. Most valóban nagy szükségünk van rá, Istenünk. Feldühít az értelmetlensége ennek a háborúnak, felzaklat a tehetetlenségünk, hogy úgy érezzük, nem tudunk beleszólni a hatalmon levők pusztulást hozó szándékaiba, és elcsüggeszt, hogy nem tudunk hathatósan végleges megoldásokhoz vezető módon segíteni testvéreiknek. Valóban kell a lelki béke, amit ígérsz nekünk, Istenünk, a háborús időkben, hogy a lélek gyümölcsei túléljék bennünk a háború okozta rossz érzéseket. Te szavak és imák nélkül is jól tudod, hogy mi a szívünk vágya. Te tudod, hogy nem csak lelki békére vágyunk, hanem fegyverletételre, a háború végére. Ezt is ígérted népednek, és mi ebbe is kapaszkodunk, e reményteljes szavaid is tartják bennünk a lelket, a lelki gyümölcsök csak azért is megtermését. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Urunk, a fák háborúban is megtermik a gyümölcsüket. Add, Urunk, hogy mi is így tegyünk, mert hisszük, hogy erre a táplálékra van szüksége gyermekeidnek, gyermekeiknek, és nem fegyverre. Amen.
Jöjjetek, testvéreim, mondjuk el együtt közösen az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várván a mi Úrunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre. Amen.